Kedves hallgatóink! A Reformáció napja alkalmából Egri Zsuzsa Székely János püspökatyával készült beszélgetését hallják.
Következő műsorunkban a Reformáció napja alkalmából Székely János püspökatyával beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Székely János püspökatyát, akivel az elkövetkező műsorban fogunk beszélgetni. Október 31-e a Reformáció emléknapja, és a 2017-es évet a Reformáció évének nyilvánították, számos program kerül megrendezésre. A Reformáció Emlékbizottság az Országházban ülésezett a kormányfő elnökletével. Az első kérdésem az lenne, hogy ünnepelheti-e egy katolikus ember a reformációt, az egyházszakadást?
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyilvánvalóan nem magát az egyházszakadást ünnepeljük. Jézus az utolsó vacsorán újra és újra imádkozott azért, hogy a követői egyek legyenek, és így elhiggye a világ, hogy őt az Atya küldte. A kereszténység történetében az egyik legnagyobb fájdalom és probléma az pontosan a megosztottság és a szakadás. Maga Luther sem akarta az egyházat szétszakítani, és amikor látta azt, hogy az ő mozgalma nyomán egyházszakadás támad, akkor ezen el volt keseredve. Nem egy új egyházat akart alapítani. Természetesen a szakadás felelőssége az nem csak a reformátorokon nyugszik, hanem a korabeli katolikus egyház vezetőin is, tehát egyáltalán nem egy oldalról indult el ez a tragikus folyamat. Egyrészt tehát, amikor visszavonulunk az 500 évvel ezelőtti eseményekre, akkor magát azt a tényt, hogy az egyházunk szétszakadt, nagy fájdalommal idézzük föl mind a két oldalról, mind protestáns, mind pedig katolikus oldalról. Ugyanakkor nagyon fontos azt is látni, hogy a reformáció rengeteg értéket hordoz, fölfedeztet a katolikus egyházzal, rengeteg mindent tanulhatunk a reformáció egyházaitól. Az elmúlt 500 évben egyébként nagyon sok mindent tanult is a katolikus egyház a protestáns közösségektől. Például a népnyelv használata, a Bibliának a középponti szerepe, az, hogy a kegyelem ingyenes, Isten szeretete ingyenes, nem kell cselekedetekkel kiérdemelnünk. A világiak aktív szerepe az egyházban. Tehát rengeteg mindent a katolikus egyház a reformáció közösségeinek köszönhet, és tőlük tanult meg újra. Egyes református és evangélikus testvérek azt is mondják, hogy lassanként szinte okafogyottá válik a reformáció, mert annyi mindent a katolikus egyház a reformáció idejének a követeléseiből, vágyaiból már megvalósított. Vagyis kettős az érzés bennünk az 500 éves évfordulón, a fájdalom, hogy az egyházunk szétszakadt, az egyháznak egy óriási, egyik legfontosabb értéke az egység. Egység Istennel és egység egymással. Krisztus úgy jött el pedig, mint új Ádám, aki egy új emberiséget akar alapítani. Ha az emberiség tudna egységesen, egy emberként dönteni, akkor akár egyetlen nap alatt az éhezést meg tudnánk szüntetni, rengeteg problémát meg tudnánk oldani. Tehát a szétszakítottság az emberiség egyik legnagyobb problémája. Ilyen értelemben fájdalom ez 500 évvel ezelőtti szakadás. Ugyanakkor hálával tartozunk a reformációnak azért, hogy nagyon sok evangéliumi értéket számunkra is fölmutatott.
Nézzük meg egy kicsit ezt az 500 évet. Mi minden volt az, ami az egyházszakadáshoz vezetett? És van-e ebből számunkra történelmi tanulság?
Nagyon sok ok vezetett eddig a tragikus szakadásig. Például az egyház bűnei, gyengeségei, középszerűsége, ami Luthert igen sok esetben fölháborította és elszomorította. Ezek közül közismert a búcsú cédulák árusítása, a Szent Péter Bazilika építésére a pápa búcsukat hirdetett meg, és ebből sajnos egy óriási üzlet alakult ki. A pápa egy összegben adta el a búcsú cédulák terjesztésének, árusításának a jogát egy-egy egyházi méltóságnak, egy érseknek, egy püspöknek, hogy a maga területén bizonyos ideig ezt hirdetett. hirdetheti, árusíthatja. Az egyházi vezetők ugyanúgy tovább eladták prédikátoroknak, általában domonkos prédikátoroknak, akik szintén egy összegben előre fizettek. Aztán az utólag mennyit szedtek be, az mindenkinek a maga ügye volt, tehát igen, gyakran óriási hasznokat tudtak ebből a prédikátorok is, az egyházi vezetők is maguk számára megszerezni. Egy másik nagyon fontos oka a reformációnak a papok műveletlensége. Az, hogy nem értették az evangélium mély üzenetét, igen, gyakran is törekedtek megérteni, és ez szerint élni, nem tudták ezt megvédeni sem. Nem véletlen, hogy a reformáció után katolikus egyház egyik legelső döntése az volt, hogy szemináriumokban kell a papokat nevelni, hogy a lelki életük is, szellemi életük is megalapozottabb, mélyebb legyen. Hiba volt abban az időben a klerikalizmus, vagyis a világiaknak alig volt szerepe az egyházban. Nagyon sok minden latin nyelven folyt, amit nem is értettek. Az egyháznak a közösségi dimenziója kicsit meggyengült. Hiba volt az is, hogy nem volt világos, hogy az evangélium központi üzenete az Isten ingyenes szeretete, kegyelme, amit nem kell jó cselekedetekkel kiérdemelni, hanem megelőzi a mi bármilyen jó cselekedetünket, ingyenesen ajánlja föl az Úristen a kegyelmét. Luther számára egy hatalmas felszabadító élmény volt, amikor erre rádöbbent, hogy Isten nem azért szeretne, mert ezt megérdemeltük, kiérdemeltük, hanem azért, mert ő valóban végtelenül jó. A gyönge, a botladozó embert is föl akarja emelni. Belejátszott aztán a reformáció okai közé nagyon sok negatív folyamat is, például a német fejedelmek vágya arra, hogy Rómától elszakadjanak. A vágyuk arra, hogy az egyházi javakra rátegyék a kezüket. Benne volt Luther egyénisége is, aki reálisan félt a pokoltól. Volt olyan időszaka az életének, hogy minden reggel gyont. Tehát az ő személyes küzdelme is ott van a reformáció eseménysorozata mögött. Mi ebből az üzenet, ami számunkra? Azt gondolom, hogy röviden összefoglalva az, hogy egy szentebb, hitelesebb egyház legyünk. A papság műveltségét, lelkiségét próbáljuk mindig újra elmélyíteni, erősíteni. Legyünk közösségi egyház, ahol van aktív szerepe a világi keresztényeknek is. Gyökösi Endrének volt egy nagyszerű hasonlata az ökumenéről, azt mondta, hogy olyan a sok-sok keresztény, mint egy kocsikeréknek egyes pontjai, hogyha mindegyik pont közeledik a keréknek a középpontjához, Krisztushoz, akkor magától egymáshoz is közeledni fognak. Ha tudunk megtérni Krisztus felé, egyre inkább az ő szeretetében, hitében élünk, akkor magától az egyházunk az egység útján is előre halad. Ez nem egy emberi egyezkedésnek lesz a gyümölcse, az egyház egysége, hanem személyes megtérésünknek a végpontján, ahogyan Krisztus az újra közel kerül a kereszténység sok-sok szétszakadt darabja, ilyen módon kegyelmi szinten fog megvalósulni.
Hallottam egy olyan véleményt is, hogyha tridenti zsinatot előbb tartják meg, akkor talán sosem kerül erre a szakadásra.
Valóban így van, hogy több esély volt arra, hogy ezt a reformot maga az egyház belülről indítsa el. Például a lateráni zsinatok a reformáció előtti időben, azok újra és újra fölvetették ezt a kérdést. Sajnos sok más probléma, mint a töröknek az előretörése, az egyház belső problémái elvették erről a figyelmet, tehát ezek nagy elszalasztott lehetőségek voltak, amit az egyháznak ki kellett volna használni. Ez mindig igaz, hogy állandóan meg kell újulnia az egyháznak. Ahogy mi katolikusok is mondjuk, ecclesia semper reformanda, az egyházat mindig reformálni, megújítani kell.
Tehát az a fontos, hogy ennek belülről kell akkor elkezdődnie.
Az ökumenia soha nem egy pusztán emberi egyezkedés eredménye. Tehát nem csak arról van szó, hogy tárgyalások a hitigazságokkal kapcsolatos dokumentumok kiadása, hanem egy mélyebb szinten a keresztény közösségeknek egy belső útja, ami majd a Szentlélek segítségével, a kegyelem segítségével eljut odáig, hogy az egyház egységét reményeink szerint helyre tudjuk állítani.
Az embernek néha az az érzése, hogy kicsit lassú az a folyamat, hogy az egység felé haladunk. Milyen fontos lépések történtek eddig az ökumené terén? Mik vannak még hátra?
Hála Istennek nagyon sok fontos döntés történt. Kiemelnék egyet-kettőt, amelyek talán a hallgatók számára is ismertek. 6. Pál pápa és Athenagorász konstantinápolyi pátriárkának a találkozása. És utána az a döntésük, hogy a kölcsönös kiközösítést, az egyházból való kizárást mind a ketten visszavonták. Egy hasonló nagy történelmi mérföldkő Ferenc pápának és Kirill moszkvai pátriárkának a nemrég történt találkozása. Az egy teljesen más jellegű fontos mérföldkő az úgynevezett límai dokumentum 1982-ben, ahol protestáns és katolikus, illetve ortodox egyházaknak a teológusai három fontos témában, a keresztség, az eukarisztia és az egyházban levő szolgálatok, tehát katolikus terminológiával a papság témájában összefoglalták, hogy mi a közös hitük, és mi az, ahol eltérések vannak. És egy nagyon nagy mértékű közös hit letéteményt tudtak fölmutatni, akár baptisták, evangélikusok, reformátusok, és az ortodox, illetőleg katolikus egyházak. Egy következő nagyon fontos lépés, 1999-ben a Luteránus Világszövetség és a Katolikus Egyház közös nyilatkozata a megigazulásról, ahol nagyon harmonikusan a közös nyilatkozat egybeköti a kegyelem ingyenességét és a jó cselekedetek, vagyis a szeretet szükségességét, vagyis azt, hogy a kegyelemből, a megigazulásból mindig jó tettek fakadnak, gyümölcsök fakadnak. Van nagyon sok hétköznapi eredmény is, tehát ami nem az egyház magas szintjén való megegyezések. Ilyen például az ökumenikus imahét, amit hála Istennek most már évről évre a világ legtöbb helyén megünneplünk, megtartunk. Az, hogy egymás templomába elmegyünk, egymás ünnepeire meghívásokat kapunk. Hogy lehetséges az, hogy egy esküvőn, amit mondjuk katolikus templomban, katolikus pap tart, ott legyen református vagy evangélikus lelkész, prédikáljon, áldást adjon, és megfordítva olyan esküvőn, amit református evangélikus templomban egy református evangélikus lelkész tart, ott lehet katolikus pap, prédikálhat, áldást adhat. Akár az, hogy a házasság, vegyes házasság előtt nem kell a protestáns félnek úgynevezett reverzálist adni, hanem ehelyett csak a katolikus fél az, aki ígéretet tesz arra, hogy a katolikus hitét igyekszik megőrizni, és a gyermekeit igyekszik katolikus módon nevelni. Vagy az áttérésnek a fertartás is gyökeresen változott. Aki protestánsból katolikus szeretne lenni, szeretne gyónni, áldozni, nem kell a régi hitéből semmit megtagadnia, hanem egyszerűen az egyháznak az ősi hitvallását kell újra megvallania, elmondania. Magának a szertartásnak a neve is más, így nevezzük, hogy befogadás az egyház teljes közösségébe. Tehát nem arról van szó, hogy valamit meg kell tagadnia a múltjából, hanem sokkal inkább arról, hogy a hite kiegészül, teljessé válik, az egyházba egy teljesen befogadást nyer azáltal, hogy az eukarisztiát, a házasság szentségét, bűnbánat szentségét, szerzetességet, stb. Szentek közösségét, a Péter utód iránti tiszteletet elfogadja, befogadja. Sajnos az utóbbi évtizedben van egy-két olyan probléma, ami nehezíti az ökumenikus párbeszédet. Például az abortusz vagy eutanázia megítélése nagyon sok protestáns közösségnél sokkal lazább, vagy szinte nem is létezik ezekben a témákban egy világos állásfoglalás. Nagyon sok olyan protestáns közösség van, amely az azonos neműek házasságát elfogadja, és a templomában megünnepli. Tehát sajnos vannak olyan problémák, amelyek nehezítik az utóbbi időben az ökumenikus közeledést. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy először az ortodox egyházak felé kell a katolikus egyháznak közelednie, velük az egységet megvalósítania, és utána tud a protestáns közösségekkel is az egység útján elindulni. Az ortodoxiával jelentős tanbeli különbözőség nincs is. Ott inkább csak időre van szükség, arra, hogy a két egyházi közösség erre megérjen, és a Szentkegyelem és a Szentlélek segítsége eljuttassa ezt a két egyházat arra, hogy a szakadást megszüntessék.
A protestáns egyházaknál, illetve a mi szintünkön, hívők szintjén azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan vannak már, akik másképp viszonyulnak az eukarisztiához is. Hogyan látja, püspök úr, ezt hogy lehet majd megoldani?
Valóban így van, hogy a protestantizmusnak rengeteg nagy értéke van, ahogy utaltunk már a Bibliának a központi helyre helyezése, a népnyelvnek a bevezetése, amit egyébként a katolikus egyház hagyományosan mindig is tartott. Az ókorban is volt kopt, ír, örmény, szláv, görög, latin liturgia, tehát nem csak egy nyelven folyt latinul, hanem milliófajta nyelven létezett a liturgia, lefordították a Bibliát. Azt is tudjuk, hogy az 1114-es esztergomi zsinat előírja, hogy a Szent Leckét, az evangéliumot mindig magyarul is olvassák fel, és a pap, ha tud, akkor magyarul is prédikáljon. Az első biblia fordítások magyarra nem a reformáció gyümölcsei, hanem sokkal előbb történnek meg. Például Bátor István Pál, hogy szerzetes 15. században,
igen,
jóval a reformáció előtt lefordítja a Bibliát, hogy a Margit-szigeti domonkos apácáknak egy gyönyörű fordítása maradt fönn a Jordánszki kódexben. Tehát rengeteg olyan folyamatot is látunk, ahol a protestantizmus értékei már a katolikus egyházban is megjelentek, vagy a világiaknak a szerepe az egyházban. Ahol a reformáció veszített, és amit újra föl kell fedezni, az elsősorban valóban a szentségek. Az eukarisztia, a házasság szentsége, bűnbánat szentsége, egyházi rend. Ezt is látjuk, hogy egyre több protestáns testvér felismeri azt, hogy az eukarisztia eredeti bibliai tanítása, az pontosan az, amit a katolikus egyház képvisel. Tehát ez nem csak egy jelkép, nem csak egy emlékezés, hanem valóban Krisztus teste, ahogyan ő mondja, hogy az én testem valóban étel, én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, iszza az én véremet, annak örök élete van. Hát egyre többen a protestantizmusból is fölismerik ennek az értékét. Egyébként az egyház hite az eukarisztiáról kezdetektől fogva ez volt. Többenetes olvasni Szent Justinusnak a Krisztus utáni második század közepén, tehát rögtön az első nemzedékek idején a megfogalmazását az eukarisztiáról. Ő azt mondja, hogy ez a kenyér valóban Krisztus teste az átváltozás értelmében. Tehát még ez a nagyon későnek tűnő szó is, hogy átváltozás, vagy átváltoztatás megjelenik már az ókeresztény egyházban. Valóban hívjuk arra a protestáns testvéreket, hogy a katolikus egyháznak ezeket a kincseit újra fedezzék föl, újra fogadják be. Egy olyan szép példa erre a tezélyi közösség, ahol pontosan az eukarisztia tisztelete nagyon erősen megjelenik, vagy újra megjelenik a szerzetesség. Az, hogy valaki radikálisan Krisztusnak adja az életét, lemond a vagyonról, lemond a házasságról.
Az eddig említetteken túlmenően van-e még valami, amit tanulhatunk tőlük, vagy amit mi megtehetünk a saját részünkről az ökumené ügyében?
Mindenki a maga személyes életében azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kapcsolatokat építsen a protestáns testvérek, ortodox keresztény testvéreink felé, ahol tud segíteni, ahol tudja a maga egyházi közösségét hitelesebbé, élőbbé tegye. Tehát mindannyiunk számára az ökumené egy nagyon fontos kihívás és feladat, hogy ennek az egységnek legyünk a magunk szintjén, plébániánkon belül, esetleg családon belül is. Ha van nem katolikus családtag, akkor az ő hitének az értékeit is az a család tudja együtt megélni. Akár néha együtt elmenni arra az Isten tiszteletre, megfordítva ő is részt vehessen katolikus szentmiséken, tehát családon belül is építeni ezt az egységet. Ünnepekkor valamilyen módon megélni azt, hogy a hitünkben már sok minden szétválaszt, de még több az, ami összeköt minket, és ezt meg lehetne ünnepelni, át lehetne együtt is élni. Közös családi imádságokban, bibliaolvasásban. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, ahol ki a maga szintjén élheti, megépítheti Krisztus egyházának az egységét.
És ebben a szellemben készülhetünk most az 500 évről való megemlékezésre is.
Igen, azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy imádkozzunk az egyház egységért, imádkozzunk a protestáns testvéreinkért, kérjük azt, hogy mind a ketten, katolikusok és protestánsok, hűségesebben kövessük Krisztus nyálink az ő útján, és ilyen módon építsük az ő egyházának egységét.
Amen. Köszönöm szépen a beszélgetést Székely János püspökatyának. Elhangzott műsorunkban a Reformáció emléknapja alkalmából beszélgettünk. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
A Reformáció napja alkalmából Egri Zsuzsa Székely János püspökatyával készült beszélgetését hallották.
Mária Rádió.